Brahmaputra. Hogy juthassak a mennyei Jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Lezajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A négynapos program utolsó előadását vasárnap Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartotta, és ő mutatta be Egerszalók kármelhegyi boldogasszony búcsúi szentmiséjét. Homiliájában a szűzanyáról, mint minden lelki élet segítőjéről beszélt. Elmondta, a lelki élet nem csak imádságokból, hanem konkrét irgalmas cselekedetekből is áll. A szentmise végén Vizi János ifjúsági referens megköszönt az önkénteseknek és valamennyi segítőnek a munkát, valamint Ternyák Csaba egrieseknek a program támogatását. A főpásztor üzenetét tolmácsolva meghirdette a 2026-os szalóki találkozót, melyet július 16-a és 19-e között tartanak majd. Levált az Axiom 4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutató űrhajó szállító SpaceX Dragon űrkapszula magyar idő szerint kora délután a nemzetközi űrállomásról, és megkezdte az útját a Föld felé. A küldetés végén a Dragon űrkapszula mintegy 22,5 órás utazás után várhatóan délelőtt landol majd Kalifornia partjainál. Hungarian Space Lab Network néven űripari hálózat létrehozásáról született megállapodás 9 hazai egyetem, 2 minisztérium és a Hurrem magyar kutatási hálózat között. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében elmondta, ebben nem csak az űrgyógyszerészet és űrorvostudomány szerepel, hanem többek között az élelmiszeripari és a mérnöki tudományág is képviselteti magát. Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok Patriot típusú légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának, amelyek elengedhetetlenek Kijev számára az orosz csapások elleni védekezéshez. Az MT megjegyzi, a diplomáciai tevékenység felgyorsul azzal, hogy az amerikai elnök bejelentette, találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, Keith Kellogg amerikai nagykövet pedig szintén újabb ukrajnai látogatást kezd. Trump szerint Ukrajna fizetni fog az új fegyverekért. Ma már a számokban látjuk, hogy az Európai Unió Ukrajnának kedvezés nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt. Ezt nem hagyhattuk, nem hagyjuk és nem is fogjuk hagyni, jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését megelőzően közölte, az EU-Ukrajna kereskedelmi egyezmény elvi megállapodását az Európai Bizottság a tagállamok háta mögött véglegesítette, az ukrán termékek uniós behozatalában ezzel olyan mértékű növekedés következne be, ami rendkívül hátrányos helyzetbe hozna az európai gazdákat. A kormány közös Európai Uniós álláspontot fog sürgetni az Ukrajnában zajló erőszakos kényszersorozás ügyében, amelynek során egy magyar embert nemrég brutálisan agyonvertek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sokkolónak minősítette, hogy a nemzetközi politikai közösség félrefordítja a fejét, akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek, miközben ha máshol tizedennyi történik, ha az Európai Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszerellátás nemzetbiztonsági kérdés, ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén, közölte a miniszter. Szijjártó Péter a Gyermei ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitásait, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő kettő év során több üzemegység is felépül. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett a folytatásban is időnként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, és elszórtan előfordulhat zápor, illetve zivatar, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 27. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Délelőtt 11 óra tájban megpillantották Amient. 11:30-kor megérkeztek az átkozott fogadó kapujához. D'Artagnan gyakran elgondolta, hogyan áll bosszút az álnok fogadóson. Egyelőre csak remélte a leszámolást, de már ez is balzsamír volt szívének. Szemébe húzta hát kalpagját, úgy lépett be a fogadóba. Baját kardjának markolatára tette, jobbjával lovagló ostorát suhogtatta. Megismer? Kérdezte az üdvözlésére elősiető fogadóstól. Még nem volt szerencsém, nagyságos uram, válaszolt az. Szeme egyre káprázott D'Artagnan ragyogó bevonulásától. Új, szóval nem ismer. Nem, uram. Hát jó, majd felfrissítem egy kicsit az emlékezetét. Lehet, hogy 2 hete maga a pimaszul pénzhamisítónak gyalázott egy nemes urat. Mit csinált vele? A fogadós elsápadt, mert D'Artagnan igen támadóan viselkedett. Balsé pedig hűségesen követte gazdája példáját. Jaj, uram, ne is említse, kérem nagyságodat, kiáltott felsiránkozva. Hely, uram, Isten, ugyancsak meglakoltam a bűnömért, jaj, én szegény szerencsétlen. Azt kérdezte, mi lett azzal az úrral? Méltóztassék meghallgatni, nagy jó uram, irgalmazzon szegény fejemnek. Tessék, foglaljó helyet, kérve, kérem. D'Artagnant elnémított a harag és a nyugtalanság. Fenyegetően pillantott a fogadósra, mintha bírája volna, aztán leült. Plansé gőgösen támaszkodott gazdája karosszékéhez. Elmondok mindent, nagyságos uram, folytatta remegve a kocsmáros. Most már megismerem nagyságodat. Akkor tetszett távozni innét, amikor én balga összerúgtam a port azzal a nemes urasággal, akit említeni tetszik. Igen, én jártam itt, legjobb, ha belátja, hogy nem számíthat kegyelemre, ha nem mond el mindent teljesen őszintén. Hallgasson meg, uram, elmondom, mi a szintiszta igazság. Hallgatom. A hatóság értesített, hogy több cimborája kíséretében egy híres pénzhamisító érkezik a fogadomba. Valamennyien gárdistának vagy testőrnek álcázzák magukat. Azután hajszára megadták az urak lovának, inasainak személyének leírását. Aztán, kérdezte D'Artagnan, aki már is kitalálta, honnan származhatott ez a rendkívül pontos tájékoztatás. A hatóság 6 embert küldött segítségemre, én pedig a parancs szerint nyomban megtettem mindent, hogy az állítólagos pénzhamisítók kereket ne oldhassanak. Pénzhamisítók, ismételte D'Artagnan, akinek iszonyatosan sértette a fülét ez a kifejezés. Bocsásson meg, nagy úram, hogy így beszélek, de éppen ez az én mentségem, megfélemlített a hatóság, és nagyságod nagyon jól tudja, hogy a fogadós mindig kénytelen a hatóság kedvében járni. De halljam, hát hol van az az úr, mi történt vele, meghalt vagy él? Türelem, uram, mindjárt rátérek. Szóval tetszik tudni, hogy megtörtént, ami történt, és nagyságod sürgős távozása, csúsztatta be ravaszul a fogadós, és ez nem is került el D'Artagnan figyelmét, látszólag feljogosított bennünket, hogy megtegyük, amit tettünk. Uraságod nemes barátja úgy védekezett, mint a veszett fene. Inassa meg sajnálatos véletlen folytán belekötött az istáló fiúknak költözött hatósági közegekbe. Nyomorult, kiáltott fel D'Artagnan, egy húron pendültek mindannyian. Nem is tudom, miért nem hasítalak szét mindnyájatokat. Nem, nagyságos uram, nem pendültünk egy húron, mindjárt megtetszik látni. Uraságod nemes barátja, bocsásson meg, ha nem szólítom néven, de nem ismerjük a nevét, bár kétségkívül felettébb tiszteletre méltó nevet visel. Uraságod nemes barátja először két pisztolylövéssel harcképtelenné tette két emberünket. Azután visszavonult, közben kardjával védekezett, megnyomorította még egy emberemet, nekem pedig kardlapjával sújtott a fejemre, akkorát, hogy egészen belekábultam. Elég lesz már, te pribék, kiáltotta D'Artagnan. Atoszról beszélj, mi van Atosszal? Miközben, mint említettem nagyságodnak, a tisztelt úr visszavonult. A pince lépcsőig hátrált, s mivel nyitva találta a pince ajtaját, ráfordította a kulcsot, és belülről eltorlaszolta magát. Szabadon hagytuk, mert biztosra vettük, hogy odabent bármikor megtaláljuk. Persze, mondta D'Artagnan, nem akarták minden áron megölni, úgy gondolták elég, ha bezárják. Bezárják, nagy úram, jóságos Isten, és saját maga zárta be magát, nekem elhiheti. Először is ugyancsak derekas munkát végzett. Egy ember ott azon nyomban fűbe harapott, két másik súlyosan megsebesült. A halottat meg a két sebesültet elvitték a cimborái, hírüket sem hallottam soha többé. Amikor én magam most értem, felkerestem a kormányzó urat, töviről hegyire elmondtam neki a történteket, és megkérdeztem, mit csináljak a fogollyal. De a kormányzó úr csak nézett rám, mint borjú az új kapura. Azt mondta, egy szót sem ért az egészből, ő nem adott ki semmiféle parancsot, és ha véletlenül elmondtam volna bárkinek is, hogy bármi köze van az egész csetepatéhoz, akkor jaj nekem, mert felakasztott. Attól tartok, nagyságos uram, hogy tévedtem, és nem azt fogtam el, akit kellett. Akit meg kellett volna, az elmenekült. Atoszról beszélj, robbant ki D'Artagnan. Mindinkább türelmét vesztette, látva, hogy a hatóság nem törődik az ügyjel. Mi van Atosszal? Alig vártam, hogy a fogoly úrral beszéljek. Szerettem volna jóvá tenni a sértést, folytatta a fogatós. A pincéhez indultam, tehát visszaadjam a szabadságát. Igen ám, uram, csak hogy nem ember volt odabent, hanem az eleven ördög. A szabadság szó hallatára kijelentette, hogy őt senki se csalja kelepcébe. És mielőtt előjönne, megjelöli feltételeit. Fölöttébb alázatosan azt feleltem, hiszen hiába is áldottam volna magam, tudtam, milyen szomorú helyzetbe kerültem, amikor kezet emeltem ő felsége egyik testőrére, szóval azt feleltem, hogy kész vagyok alávetni magam a feltételeinek. Először is, mondta az úriember, azt akarom, eresszék be fegyveresen az inasomat. Haladéktalan eleget tettünk kívánságának, mert ugye megteszik érteni, hogy feltett szándékunk volt uraságod nemes barátjának minden parancsát teljesíteni. Grimaud urat, ő ugyanis megmondta a nevét, bár nem beszédes természetű. Grimaud urat tehát lebocsátottuk a pincébe, azon sebesülten. Midőn belül került az ajtón, tisztelt gazdája ismét eltorlaszolta az ajtót, és megparancsolta, hogy mi ki nem mozdulunk a bodegánkból. De mi lesz hát, kiáltott fel D'Artagnan. Hol van ő, hol van Atosz? A pincében, uram. Micsoda nyomorult, azóta is a pincében tartod. Jóságos Isten, szó sincs róla, uram, még hogy mi tartjuk a pincében. Hát nem tetszik tudni, mit csinál odalenn? Egész életemben hálás volnék, nagy úram, úgy tisztelném, mint védőszentemet, ha ki tudná csalogatni a pincémből. Tehát ott van, most is ott találom. Minden bizonnyal, uram, fejébe vette, hogy nem jön elő. Minden nap bedugunk Villahegyen egy kenyeret, és ha kér, húst is. de sajnos nem húsból és kenyérből fogyasztja a legtöbbet, uram. Egy ízben megpróbáltam lemenni hozzá az egyik legényemmel, de iszonyatos haragra lobbant. Hallottam, hogy felhúzza a pisztolyát, inassa meg a muskétáját. Amikor aztán megkérdeztük, mi a szándékuk, az úr azt felelte, hogy 40 golyóbisuk van kettőjüknek az inasával, s inkább egytől egyig valamennyit ellövöldözik, mintsem, hogy bármelyikünk a pincébe tagja a lábát. Erre, uram, a kormányzóhoz fordultam panaszommal, ő azonban azt felelte, ki mit főz, egye is meg. Legalább megtanulom, illik-e sértegetni a nemes urakat, akik megtisztelik a putrimat. Na jó, de azóta, kérdezte D'Artagnan, aki nem állhatta meg, hogy a fogadó síralmas képének láttán ne viduljon. Azóta, uram, folytatta a vendéglős, csupa keserűség az életünk, mert tudja meg, uram, minden élelmiszerünk odalenn van a pincében. Ott van a borunk butéliákban és hordókban, ott a sör, az olaj meg a fűszer, a szalonna meg a kolbász. De mint hogy be sem tehetjük a lábunkat, kénytelenek vagyunk megtagadni az ételt meg az italt a hozzánk betérő utazóknak, és a fogadó napról napra közelebb kerül a tönk széléhez. A uraságot tisztelt barátja még egy hétig a pincémben él, mégem van, uram. Úgy kell neked, gazfiszko, hát nincs szemed, hiszen rá volt írva a képünkre, hogy úri emberek vagyunk, nem pénzhamisítók. Úgy van, uram, igaza van, felett a fogadós. De figyelj csak, figyelje, hogy tombol megint! Biztosan háborgatják, mondta D'Artagnan. Már hogy ne háborgatnánk, kiáltott fel a fogadós. Épp az imént tért be hozzánk két angol nemes úr. Hát aztán! Hiszen tetszik tudni, hogy az angol a jó bort szereti. Ezek meg a legjobbikból rendeltek. A feleségem megkérte Athos urat, bocsássa meg, hogy az urak kívánságának eleget tegyen. Ő persze szokása szerint elutasította. Jaj, édes Istenem, kezdődik mindjárt megint a nemulas. D'Artagnan csak ugyan nagy lármát hallott a pince felől. Fölkelt, megindult a kezét tördelő fogadós után, nyomában Planché felhúzott muskétával, így közeledett az események színteréhez. A két nemes dühöngött. Hosszú út állt mögöttük, éhesek voltak és szomjasak, a szemük is kopogott. Micsoda önkény! Hangoskodtak, és bár megérzett kiejtésükön, hogy idegenek, egészen jól beszéltek franciául. Hogy meri megakadályozni egy dühöngő őrült, hogy ezek a derékemberek hozzájussanak a tulajdonborukhoz? Itt betörjük az ajtót, s ha teljesen elvesztette józan eszét, megöljük. Lassabban a testtel, urak, szólalt meg D'Artagnan, és deréksia mögül előhúzta pisztolyait. Csak ne öljenek meg senkit, nagyon kérem. Rajta, rajta! Hallatszott Athos nyugodt hangja az ajtó mögül. Csak eresszék be ezeket a krampuszokat, azután meglátjuk. Bármennyire helyén volt is látszólag a szíve a két angol nemesnek, most mégis tétován egymásra néztek. Talán bizony abféle éhes emberevő lapul ebben a pincében, mesebeli óriás, akinek a barlangjába senki nem jut be büntetlenül. Néma csend lett egy pillanatra, ám a két angol végterei szégyelt volna visszavonulni, s a harapósabbik leereszkedett a 4-5 fokú lépcsőn, s akkor átrúgott az ajtón, hogy a fal is belerendült. Planché, mondta D'Artagnan, és felhúzta pisztolyait. Én azzal foglalkozom, amelyik ide fönn maradt. Amelyik lement, azt rád bízom. Tessék, urak, verekedni akarnak, na rajta, kihúzhatják a lutrit. Uram Isten! Zendült fel Athos öblös hangja. Ha jól hallom, ez D'Artagnan! Úgy van, mondta D'Artagnan, és most már ő is kiengedte a hangját. Én vagyok a cimbora, személyesen! Akkor szüret! Válaszolta Athos. Legalább megtáncoltatjuk a hivatlan vendégeket. A két úr kivonta kardját, ám két tűz közé kerültek. Egy darabig még haboztak, azonban először ismét fellobbant bennük a büszkeség. Újabb rúgás következett, küszöbtől szemöldök fáig belerecsent a pince ajtó. Fedezd magad, D'Artagnan, fedezd magad! Kiáltotta Athos. Levök, fedezd magad! Uraim, mondta D'Artagnan, akit a józan megfontolás sohasem hagyott cserben. Gondolják meg! Türelem, Athos! Kutyával áll a dolguk, szitává lőjük az urakat. E minden az inasom, és jó magam eresztünk meg három golyót, ugyanannyit várhatnak a pincéből is. Csak azután következik a penge, már pedig szavamra mondom, barátom is, én is tűrhetően forgatjuk a kardot. Bízzák rám a dolgukat, s a magamét. Becsület szavamra mondom, tüstént lesz innivalójuk. Ha ugyan maradt, dörmögte Athos gúnyosan. A fogadós érezte, mint sorog végig hátán a hideg veríték. Jó Isten, ha maradt! sóhajtott fel. Hogy a fenébe nem maradt volna, folytatta D'Artagnan. Ne izguljon, kettesben nem ihatták ki a pincét. Uraim, hüvelybe a kardot! Rendben, ha az urak is elteszik a pisztolyt. Nagyon szívesen. És D'Artagnan járt elől jó példával. Azután Planchet felé fordult, és intett neki eresszele a felhúzott muskétát. Az angolok megnyugodtak, és dohogva visszadugták kardjukat. Azután értesültek Athos foggyulejtésének történetéről. Igaz neves volt mind a kettő, kijelentették, hogy a fogadós bűnös. Most pedig, uraim, szólt D'Artagnan, fáradjanak a szobáikba, és kezeskedem róla, hogy 10 perc múlva helyükbe visznek mindent, amit csak szemük szájuk kíván. Az angolok meghajoltak, és eltávoztak. Most már magam vagyok, kedves Athosom, mondta D'Artagnan. Nyissa ki hát az ajtót, legyen szíves. Már is, szólt Athos. És hullottak nagy robaj közepette a rőzsenyalábok. Nyikorogtak a gerendák, az ostromlott maga döntötte porba sáncait és mellvédjeit. Egy pillanat múlva elmozdult a pinceajtó, és Athos halavány képe tűnt elő. Gyors pillantása végig fürkészte a környezetet. D'Artagnan a nyakába ugrott, és melegen szívére ölelte. Csupán akkor vette észre, hogy Athos tántorog, amikor megpróbálta kivezetni a nyilkos adúból. Csak nem sebesült meg? Kérdezte tőle.
Nem én, de ott részeg vagyok, ennyi az egész. Senki emberfia olyan derekasan le nem itta magát. Isten úgyse, fogadós uram, legalább 150 butélját ittam ki egymagam.
Irgalmas Isten, kiáltott fel a vendég, és hazinas csak fél annyit ivott itt a gazdája végem.
Grimoire jól nevelt, Inas, ennél fogva nem ismerni ugyanazt inni, mint én. Ő csak a hordóból ivott, azt hiszem el is felejtett elzárni a csapot, ugye most is folyik.
Ajá! D'Artagnan felkacagott, a fogadós pedig most már nem a hideg rázta, hanem a forró láz sütögette. Ugyanebben a pillanatban Grimoire is megjelent gazdája mögött. Muskéta a vállán, feje előre-hátra billeg, mint Rubens festményein részek szatíroké. Valami ragacsos lékente össze elől-hátul. A fogadós legjobb étolajára ismert a sűrű folyadékban. A menet keresztül vonult a fogadó nagyszobáján, és megszállt a fogadó legszebb szobájában. D'Artagnan karhatalommal foglalta el. A fogadós meg a felesége eközben lámpát gyújtott. Sokáig tilos volt számukra a pince, és most mindketten odarohantak, iszonyú látvány tárult szemük elé. Athos áttört védelmi vonala rőzsenyalábokból, deszkákból és üres hordókból állt. A hadművészet előírásainak tökéletes ismeretében rakott belőlük sáncot. Oda bent tömérdek lerágott sonkacsont úszkált a szétfolyt olaj és bortócsáiban. A pince bal sarkát szétvert butéliák halmaza töltötte be színültig, s egy hordó éppen most hullatta utolsó cseppjeit a nyitva hagyott csapon keresztül. Az ókori költő itt is elmondhatta volna, hogy a pusztulás meg a halál árnyéka leng be mindent, akár a csatatéren. 50 szál kolbász lógott hajdanában a gerendákon, jó, ha 10 maradt. A fogadós meg a fogadósné jajveszékelve áthatolt a pince boltozatán, még D'Artagnannak is megesett rajtuk a szíve, Athos a fejét sem fordította vissza. Ám a fájdalmat a düh váltotta fel. A fogadós nyársat ragadott, és kétségbe esette rohant a szobába, ahova a két jó barát visszavonult.
Mart! Szólt Athos, amikor megpillantotta. Mart! Kiáltott fel a fogadós elképedve. Mart! Hiszen eddig is megittak 100 aranyérőt, végem van, tönkrementem, besukhatom a boltot! Legalább egyszer jól teleihattuk volna magunkat, válaszolt Athos. Szót se szólnék, ha csupán ittak volna, de halomra törték minden butéliámat. Maga lökött rá az egyik üveg halomra, attól tört össze. Magára vessen. Oda az egész olajom. Minden sebre az olaj a legfőbb balzsam. Szegény Grimoire barátomat maga sebezte meg, tehát kénytelen volt a sebét orvosolni. Minden szál kolbászon ott a foguk nyoma. Nyűsög a pincében a patkány. Az utolsó fillérig megfizetik, örjöngött a fogadós. Szemtelen pimasz, szólt Athos és talpra állt. Ám azonnyomban újra leröskadt, erői fogytán voltak. D'Artagnan sietett segítségére, a fogadósra emelte lovagló ostorát. A fogadós hátralépett, és könnyes lett a szeme. Legalább megtanulja, mondta D'Artagnan, hogy udvariasabban fogadja a vendéget, akit az Isten a fogadójába hoz. Isten vagy az ördög! Kedves barátom, mondta D'Artagnan, ha túl sokat kiabál, mind a négyen bezárkózzunk a pincéjébe, aztán majd kiderül, olyan nagy-e a kár, mint állítja. Kérem szépen, uraim, felelt a fogadós, igazuk van, bevallom, én vagyok a hibás, de minden bűnre van bocsánat, az urak hatalmasak, én meg szegény fogadós vagyok, bocsássanak meg. Ez már más, ha így beszélsz, szólt Athos. A szívem is belesajdul, és úgy patakzik szememből a könny, akár hordóidból a bor. Nem vagyunk mi emberevők, annak látszunk is. Gyere csak ide, hadd beszélgetünk. A fogadós nyugtalanul lépett közelebb. Gyere, mondom, ne félj, folytott Athos. Amikor fizetni akartam, asztalodra tettem a bukszám, igaz? Igaz, uram. 60 arany volt benne, hova lett? Letétbe helyezték a törvényszéken, nagyságos uram, azt mondták, hamis pénz. Na jó, szerezd vissza a bukszát. 60 arany a tiéd. Tetszik tudni, nagyságos uram, hogy amire a törvény ráteszi a kezét, azt nem lehet visszaszerezni. Még ha legalább hamis pénz volna, akkor talán remélhetnék, de sajnos igazi jóféle arancsikok. Egyezd meg a törvénnyel, derék barátom, ez már nem én rám tartozik, annál kevésbé, mert egy vasam sem maradt. Várjunk csak, szólt közben D'Artagnan. Hol van Athos régi lóva? Az istállóban. Mennyit ér? Legfeljebb 50 aranyat. Vagy 80-at, legyen a tiéd, és helyezzük be a dolgot. Micsoda, eladod a lovam? Mondta Athos. Mi lesz velem nélküled, jó baj az itt? Talán Grimaud hátán vágtatok majd a csatába. Hoztam helyette másikat, mondja D'Artagnan. Másikat? Remek állat, kiáltott fel a fogadós. Ha szebb és fiatalabb, az más, akkor viheted a régit. Bart! Melyikből, uram? Kérdezte a fogadós, és egészen felderült az arca. Onnét hátulról a lécek mellől van, még 25 butéliával, a többi összetört, amikor rájuk zuhantam. Hozzon fel egy fél tucatot. Igazi Isten ostora! Dörmögött magában a fogadós. Ha még 2 hétig marad és kifizeti, amit megivott, egészen talpra állok. És ne feledd, tette hozzá D'Artagnan, hozd fel 4 butéliával ugyanabból az angol uraknak. Most pedig, szólt Athos, addig is, amíg a bor megérkezik, mondd el nekem, D'Artagnan, mi van másik 2 cimboránkkal? Beszélj! D'Artagnan előadta, hogyan találta ágyban Porthost a tért fiszamával. Aramis meg egy asztalnál 2 teológussal. Éppen befejezte, amikor megjelent a fogadós a megrendelt üvegekkel, meg egy sonkával. Szerencséjére ezt nem a pincében tartogatta. Hát jó, mondta Athos, miközben megtöltötte saját poharát is, és D'Artagnanét is. Szóval Porthost és Aramis megvolna. De mi van kegyeddel, kedves barátom, hogy állnak a dolgai? Olyan rossz bőrben van, hogy nézni is siralom. Sajna, szólt D'Artagnan, én vagyok valamennyiük közül a legboldogtalanabb. Te vagy boldogtalan, D'Artagnan, mondta Athos. Ugyan már, hogy is volnál te boldogtalan, mondd csak el. Majd, felette D'Artagnan. Majd? Miért majd? Mert azt hiszed, D'Artagnan, hogy részeg vagyok. Hát vésd jól az eszedben. Sosem olyan tiszta a fejem, mintha részeg vagyok. Beszélj hát, ne kéresd magad! D'Artagnan elbeszélte, milyen kalandja volt Bonacieux-nével. Athos végighallgatta, szemesen rezdült, és amikor D'Artagnan befejezte, csak ennyit mondott. Botomság! Ez volt a szavajárása. Kedves Athos, kegyed mindenre azt mondja botomság, mondta D'Artagnan. Aki sosem volt szerelmes, az ne beszéljen így. Athos megtört szeméből hirtelen szinte láng csapott elő, de a villám szempillantás alatt kialudt, és Athos épp oly tétován közönösen nézett maga elé, mint azelőtt. Igaz, szólalt meg nyugodtan, én sosem voltam szerelmes. Nem én. Na látja, a kihűlt szív, mondta D'Artagnan, nem szép, hogy ilyen rideg mi hozzánk, akiknek a kebelében érző szív dobog. Érző szív, repett szív, mondta el Athos. Mit beszél? Azt mondtam, Lutri a szerelem. Aki nyer, a halált nyeri. Kedves D'Artagnan, higgyen nekem, boldog lehet, hogy veszített, és ha meghallgatja jó tanácsomat, mindig veszítsen. De minden arra vallott, hogy igazán szeret. Na persze, minden arra vallott. Szeretett is. Szegény fiam, nincs férfi, aki ne hinné, hogy szereti a kedves, de olyan sincs, akit meg ne csaltak volna. Az egy Athos kivéve, akinek sose volt kedvese. No, persze, szólt Athos némi szünet után. Nekem sose volt, nem, dehogy volt, ígyunk. De ha már ilyen igazi bölcs, mondta D'Artagnan, tanítson, segítsen, tudni akarok, vígaszt keresek. Vígaszt? Mire? Balsorsomra. Balsorsára, ne tréfáljon, szólt Athos, és megvonta a vállát. Igazán szeretném tudni, mit szólna, elmondanék egy szerelmes történetet. A kegyedét? Vagy valamelyik barátom itt egyre megy? Beszéljen, Athos, beszéljen. Akkor sapa iszunk. Így alát és beszéljen. Igaz, így is lehet, mondta Athos, majd megtöltötte és felhajtotta a poharát. A kettő remekül összeillik. Hallgatom, szólt D'Artagnan. Athos gondolataiba mélyedt, és minél jobban elgondolkozott, annál inkább elsápadt. Elért a részegségnek azt a fokát, amikor a közönséges italozó kidől és elalszik. Ő nyitott szemmel álmodott. Volt valami iszonyú ebben a részeg révületben. Ragaszkodik hozzá? Kérdezte. Nagyon kérem, felelte D'Artagnan. Legyen hát kívánsága szerint. Egyik barátom, úgy ahogy mondom, egyik barátom, nem én, kezdte Athos, és mindjárt meg is állt, komoran elmosolyodva. Egy gróf a mi tartományunkból, vagyis Berryből, nagynevű nemes úr, mint a Dándoló vagy a Montmorency. 25 éves fejjel megszeretett egy 16 éves lányt, aki szép volt, mint egy angyal. Gyermeteg ifjúsága mögött szenvedélyes lélek lobogott, nem is asszonyi, hanem költői képzelet. Mindenkit meghódított, vagy még inkább megrészegített. Egy mezővároskában lakott bátyjával, az ottani plébánossal. Idegenből költöztek a vidékre, senki sem tudta honnan. De a lány oly szép volt. Bátyja meg annyira jámbor, hogy senki sem firtatta, honnan kerültek ide. Egyéb iránt úgy tudták, jó családból származnak. Barátom volt a környék földes ura. Elcsábíthatta, erőszakkal megkaphatta volna a lányt, mindent megtehetett volna, ő volt az úr. Ki segítene két ismeretlennek, két idegennek? Ő azonban sajna úriember volt, elvette a lányt. El az ostoba, a fajankó, a hülye. Miért beszél így, hiszen szerette, szólt közbe D'Artagnan. Várjon egy kicsit, mondta Athos. Kastélyába vitte a lány, ő lett az első dáma az egész tartományban. Ami igaz, igaz, remekül megállta a helyét. Aztán egy nap vadászni ment a férjével, folytatta Athos halkan, s igen szaporán pergett szájából a szó. Vadászat közben leesett a lováról, és elájult. A gróf odavágtatott, hogy segítsen, s mivel az asszony szinte fuldoklott a szoros ruhában, tőrével felhasította a kelmét, és kiszabadított az asszony vállát. Találja ki, D'Artagnan, mi volt a vállán? Kérdezte Athos, és harsányat kaszagott. Honnan tudjam? Kérdezte D'Artagnan. Egy lilium, szólt Athos. Tüzes lilium bélyege. Azzal Athos egy pillanat alatt kiitta poharát. Iszonyatos, kiáltott fel D'Artagnan. Mit kell hallanom? Az igazat. A szende angyal maga volt a sátán. A szegény lány lopott. És a gróf mit csinált? A gróf igen hatalmas úr volt, élethalál ura a maga földjein. Talpig leszaggatta a grófnőről a ruhát, hátra kötötte a kezét és felakasztotta az egyik fára. Úristen, Athos, az emberölés, kiáltotta D'Artagnan. Emberölés, se több, se kevesebb, szólt Athos sápadtan, mint a halál. De elfogyott a bor, ha nem tévedek, és nyakon ragadta az utolsó butéliát szájához emeltes, mintha csak poharából inna, egyszerre lehajtotta. Aztán pedig két kezébe ejtette fejét, D'Artagnan pedig hideglelős rémülettel figyelte. ekkor gyógyultam ki a szép szerelmes költői asszonyokból, szólt Athos, aki felemelte fejét, és nem folytatta tovább a gróf meséjét. Adja Isten, hogy kegyed is eljusson idáig. Jegyünk! Meghalt az asszony, hebegte D'Artagnan. Hogy a fenébe ne, mondta Athos. Nyújtsa a poharát! Sankát, gaszickók! Kiabált. Nincs mire innunk! És a bátyja? Kérdezte félénken D'Artagnan. A bátyja? Ismételte Athos. Igen, a pap. Érdeklődtem utána, hogy azt is felköttessem, de megelőzött, és még éjszaka megugrott a parókiáról. Kiderült legalább, hogy ki volt a nyomorult. Nyilván a hölgyiket szinkosa és első szeretője. Talán azért játszotta a pap szerepét az érdemes férfi, hogy férhez adja a szeretőjét, és egyenesbe hozza a sorsát. Remélhetőleg karóba húzták. Istenem, Istenem, hajtogatta D'Artagnan, aki szinte belekábult a szörnyű históriába. Kitűnő ez a sonka, D'Artagnan, egyen hát, szólt Athos, és levágott egy szeletet, és a fiatalember tányérjára tette. Milyen kár, hogy csak 4 ilyen sonka volt a pincében. 50 üveggel többet ihattam volna. D'Artagnan nem bírta tovább ezt a beszélgetést, úgy érezte belebolondul, tenyerébe temette arcát, és úgy tett, mint aludnék. Nem tud már inni a fiatalság, szólt Athos, és szánakozva nézte. Pedig ez még színe virága.
Dumas a Három testőr című írásának 27. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban Mihályi Mátyás atya, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánja a vendégünk. Maradjanak velünk!
Az érettségi után volt Krakkóban egy zarándoklat Ferenc pápával 2016-ban. Akkor már el is nyertem a Sportriporteri Akadémiába a felvételemet, készültem, hogy oda megyek, de azért volt bennem sok kérdés, hogy mi lesz az életemmel, azért az Isten kapcsolatot is jó lenne jobban elmélyíteni, mert néha-néha azért elmaradoztam a templomból is, és akkor volt bennem egy vágy, hogy jó, akkor kezdjük újra meg, hogy akkor a hitéletet újra komolyan venni. Akkor el is mentem erre az zarándoklatra, egyébként érdekes, mert nem volt sok pénzünk akkoriban. A szüleim már ilyen festményeket akartak eladni, én megmondtam, hogy hát ez csak egy zarándoklat, annyira nem fontos, inkább maradok otthon. De végül valahogy megoldódott, és az anyagi háttér is biztosítva volt, és akkor végül elmentem. És nagyon kíváncsi voltam az olvasmányokra, arra, hogy majd mit fog mondani a pápa, és akkor egyszer csak megálltunk a busszal Lengyelországban, ha jól emlékszem, Częstochovában, de a helyre már nem is emlékszem pontosan, és akkor ott a parkolóban az egyik atya beszélgetett egy másik emberrel, arról diskuráltak, hogy sok fiatal az azt mondja, hogy mennyire nyitott az Isten szavára, meg az Isten tervére, de közben meg a fülhallgató a fülükbe van, meg látszik a magatartásukon, hogy ők tudják, hogy mit akarnak, és ez ütötte meg először a fülemet, és akkor magamra ismertem, hogy igen, ez én is ilyen vagyok, hogy én már eldöntöttem, hogy mit akarok, megvannak a saját terveim, úgy talán érdekességből, hogy mégiscsak az Isten szava tisztelettel vagyok felé, meg azért van bennem valamiféle jó szándék, hogy igen, az Isten szóljon hozzám, de a mélyére nézve láttam magamon, hogy azt már nem akarom, hogy látni, hogy valójában mi a terve. És utána elkezdtem jobban figyelni a pápa szavaira is, az olvasmányokra, egy kicsit más szemüveggel néztem ezeket, és érintve voltam, és azt láttam, hogy az Isten hív a papságra engem. Nem volt elég jelentkező, csak januárban kezdődött a Sportriporter iskola, úgyhogy kereszt fél éves volt, és akkor addig jártam hivatástisztázóra a közösségen belül, figyeltem az Isten szavára. Volt már össze egy lelki gyakorlat, ahol kérdezték, hogy van-e olyan fiú, aki érzi a hívást a papságra, és ezt úgy kell elkezdeni, hogy mindenki ül, és akkor fel kell állni, és akkor létezik is nálunk él ez a fogalom, hogy valaki feláll a papságra, mert a többiek ülve maradnak. Tehát én így idézőjelesen ott először felálltam a papságra, majd teltek, múltak a hónapok, akkor azért volt bennem egy szándék, hogy ennek már járjak a végére, hogy akkor tényleg tisztázzam a hivatásomat, de úgy nem annyira történt semmi. Nyilván ebbe a csoportba eljártam, de nem jutottam dőlőre. Majd nyáron, 2017-ben volt szintén a Neokatekumenális út közösségének egy nagy lelki gyakorlata, ahol az történt, hogy kettesével küldtek az országba mindenhova minket. Mentünk papokhoz, csöngettünk be házakhoz, szólítottunk le az utcán embereket, és röviden azt csináltuk, hogy hirdettük a örömhírt, az evangéliumot, hogy Isten szereti azt az adott embert, akit éppen megszólítottunk.
Én egy kis faluban lakom, és volt egy időszak jó pár évvel ezelőtt, amikor szektársok csengettek be ilyen célzattal mindenhová, és nem volt valami pozitív a fogadtatás. Titeket hogyan fogadtak?
Igen, érdekes, mert sokszor, amikor mi is mondjuk becsöngettünk valahova, megkérdeztünk, és mondtuk, hogy katolikusok vagyunk, meglepődtek, mert a katolikusok nem szoktak házakhoz csöngetni, pedig azért, hogyha a Bibliát felütjük, vagy az evangéliumot, hogy azért a krisztusi parancs az, ha nem is azt mondja, hogy nyilván akkor mi nem volt csöngő, hogy csöngessetek be házakhoz, de hogy gyakorlatilag ezt a parancsot bennfoglalt módon azért kiadja. A fogadtatás nagyon vegyes volt, hogy így a kérdésedre rátérjek, hogy volt olyan, aki azt mondta például nekünk, teljesen véletlenül egy pappal voltam, én egyébként összesorsolva ezen a küldésen, amikor mentünk kettesével, lehetett volna a világi emberrel is, vagy családossal, egyedülállóval, én egy pappal voltam, és volt olyan, aki azt mondta, hogy mintha angyalok jöttek volna hozzám, mert hogy éppen krízisben volt az élete, stb. Tehát volt ilyen tapasztalat is. Volt olyan, aki persze elhajtott, vagy ránk se nézett, azt mondja Krisztus, hogy visszaszáll az áldás, akkor is, hogyha elutasításba részesülünk, úgyhogy az bátorított minket abban is, hogyha elutasítottak minket, hogy tudtuk, hogy Krisztusért csináljuk. De volt sok nagyon szép tapasztalat.
Azért ehhez egy óriási bátorság, vakmerőség is kell, hogy így útra keljetek. Ez egy hány napos lelki gyakorlat volt?
Maga a lelki gyakorlat talán körülbelül másfél hétig tartott, de abból 6-7 nap volt, amíg mi ezt csináltuk. Volt egy előrésze, meg egy, ahol tapasztalatokat beszámoltunk. Pénz nélkül mentünk, telefon nélkül, tehát eléggé bizonytalan, és én nagyon féltem tőle, és tényleg azt gondolom, hogy kell hozzá kegyelem. De egy kicsit olyan is, hogy egy hetet ki lehet, engem az motivált, hogy egy hetet azért ki lehet bárhogy bírni, tehát hogy volt bennem egy ilyen világi gondolkodásban is próbáltam erőt, világi dolgokból erőt meríteni, és azt mondtam, hogy egy hét alatt csak nem történik olyan dolog, de biztos, hogy kell az Isten kegyelme is ahhoz, hogy valaki ilyet tudjon csinálni. Én akkor egyedülálló voltam, ezt sokan megcsinálták úgy, hogy 6-7-8 gyerek várta őket otthon, és azt gondolom, hogy ott talán még nagyobb kockáztatás kellett azok részéről, akik úgy mentek egy ilyenre.
Ez a lelki gyakorlat megerősített abban, hogy jó ráhagyatkozni a jó Istenre, és jobban tudja talán, hogy mi a jó neked, mi az, amit a boldogságod érdekében fel tudsz áldozni, meg tudsz valósítani ahhoz, hogy az ő útját kövesd.
Pontosan én az Isten gondoskodását tapasztaltam ebben, és megmondom őszintén, hogy én a hívást erősen ott annyira nem is éreztem. Én még mindig a krakkói zarándoklat volt bennem, hogy akkor az Isten hív, és hogy akkor keresem az akaratot, de hogy pontosan, amit te is említettél, hogy azt láttam, hogy az Isten segít olyan helyzetekben is, amikor ki vagyok szolgáltatva, az Isten gondoskodik rólam, és ez meg arról az oldalról, hogy kicsit bátrabb legyek, vagy igen, bátorságot adott ez a lelki gyakorlat, és akkor itt szintén jeleztem az előjáróknak, hogy akkor mennék szemináriumba, hogyha ők is úgy gondolják, és akkor utána egy olaszországi lelki gyakorlatra küldtek végül engem, ahol pedig kisorsoltak nagyon sok fiút, hogy ki melyik szemináriumba menjen, engem minden bizonnyal nem sorsoltak ki, hanem Magyarországra küldtek irányítottan. Lehetne persze matematikai esély az kevés, hogy én is sorsolás útján jutottam volna Magyarországra.
Úgy gondolom, hogy van ennek azért előnye is, meg nyilván hátránya is, mert fiatal felnőttként gyakorlatilag, még félig meddig kamaszként, 21 évesen, és azt mondják, hogy akkor maradj itt Magyarországon, rád itt van szükség. Ugyanakkor meg ott van szerintem egy fiatalban az a végtelen nagy kalandvágy, hogy minél több mindent szeretne a világból megismerni, felfedezni, és hát lehet, hogy jó lenne eljutni olyan helyekre, ami igaz, hogy missziós terület, vállalva annak a nehézségét, kihívását, kockázatát, de mégiscsak világot lát az ember. Te ebben a pozitívumot láttad, hogy itt maradtál Magyarországon, vagy azért egy picit fájt a szíved azért, hogy maradnod kell?
Én azt tudom mondani, hogy ha csak a lelki gyakorlatnak a idejét nézem, ahol eldőlt, hogy hova küldenek, volt bennem egy irtózatosan nagy szabadság. Tényleg én nagyon hajlamos vagyok stresszelni, izgulni, nem, ebből látom, hogy ez tényleg nem, talán lehet mondani, hogy Szentlélek működött bennem, hogy annyira nyugodt voltam, annyira szabad, és nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy teljesen mindegy volt, hogy hova küldenek. De összességében vizsgálva pedig a képet, én is olyan vagyok, aki szívesen utazna sok helyre, van bennem kíváncsiság, de talán erősebb bennem az a vágy, hogy a családom közelében legyek, a hazámat is nagyon szeretem, haza szerető ember is vagyok, és hogy nyilván az érmének mind a két oldalát nézni kell, de hogy valahogy, hogyha mérlegre tennénk a dolgokat, akkor talán a haza szeretete és a család közelsége azért nyerne, az erősebb bennem, mint a kalandvágy, de a legfontosabb az, hogy a Isten akaratában legyek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Mihályi Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgetünk.
Ugye én azt említettem, hogy 20-21 évesen, ugyanakkor ebben bizonytalan vagyok, mert akik külföldről jönnek ide Magyarországra, nekik ugye hosszabb a szemináriumban töltött idő, ha jól tudom, bár igen, ezzel majd kijavítasz, hogyha nem így van, hiszen nekik meg kell tanulniuk nyilván a nyelvet, nagyon nehéz a magyar nyelv. Neked mennyiben volt más a szemináriumban töltött idő, így, hogy te itt maradtál Magyarországon?
Igen, én 8 évvel értem a szemináriumban, mivel magyar vagyok, ezért külföldiekhez képest nekem egy évvel kevesebb, mivel én nem tanultam nyelvet, tehát én nem voltam 0. éven. Az iskola nekünk 5,5 év egyébként csak, plusz van fél év gyakorlati diakonátus szolgálat, így kijön a 6 év, ami maga a gyakorlatilag a főiskolának a képzése, de nekünk van 2 év missziós gyakorlatunk is, be van építve a képzésbe. Nekem ez, nem mondhatom, hogy nagyon nagy környezetváltozás volt, hiszen én a szemináriumtól 1,6 kilométerre költöztem. Ajler Gellért atyához, az egriek talán jól ismerik, Felsővárosban, az ő plébániájára is ott szolgáltam, és mivel Gellért atya a segédrektor is a szemináriumban, így gyakorlatilag minden nap átjártunk a szemináriumba is. de nagyon sok mindent beleláttam, tehát hogy milyen egy temetés, milyen az adminisztráció, hogy kell egy plébániát vezetni, a hívek nagyon kedvesek voltak, úgyhogy összességében nagyon, nagyon jól éreztem magamat. Nagyon segített, talán erős, nem is talán, hanem egészen biztosan megerősítette a hivatásomat is az az időszak, tehát lehet, hogy sablonnak hangzik, de hogy tényleg azt látom, hogy az Isten küldött oda, hogy ő helyezett oda. Volt egy ilyen tapasztalatom, és lehet, hogy az elején, amikor megtudtam, hogy akkor nem, hogy nem mentem külföldre szemináriumba, hanem még erre a 2 éves missziós gyakorlatra is Magyarországon tartanak, sőt, még Egerben is, és a szemináriumban is sokat leszek. Lehet, hogy volt bennem egy kis csalódottság, de így utólag azt mondom, hogy tényleg a legjobb helyen voltam.
Néhány nappal, vagy néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyház megye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsekatya. Ilyenkor az ember úgy gondolom, hogy ez egy akkora mérföldkő, hogy egy picit számadást tart abban is, hogy már amiről így érintőlegesen beszéltél, hogy mit jelentett itt maradni Magyarországon, de te így milyen útravalót viszel magaddal az elmúlt 8 évből a szemináriumból? Nem is feltétlenül a gyakorlati időből, hanem kapcsolatok szempontjából, az Istennel való kapcsolatod szempontjából, hited mélyülése szempontjából, mi az, ami most nagyon elevenen ott él benned, hogy igen, te ilyen pap szeretnél lenni.
Amit talán a 8 év alatt legfontosabbnak láttam, az egy olyan személyes dolog, hogy ha elesek, akkor minél előbb álljak föl, hogy az Isten irgalma az mindig nyitva van, hogy az Isten tárt karokkal vár, és hogy siessek arra, hogy kiengesztelődjek az Istennel, vagy akár, hogyha mással van egy konfliktusom, akkor vele is, de hogy kapaszkodjak mindig az Isten irgalmában, és talán erre is vagyok hívva, hogy, illetve nem találom, hogy egészen biztos, hogy az egyik része a meghívásomnak az, hogy ezt a isteni feltétlen irgalmat ezt hirdessem, és ezt közvetítsem. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Két dolog talán a legfontosabb, hogy az örök élet valóságát hirdessem, és hogy az Isten megbocsát, irgalmas, és szeret minket.
Mindig egy ilyen nagyon jó érzés látni azt, hogy azért ma is születnek papi hivatások, és ma is vannak olyan fiatalok, akik igen mondanak a Jóisten meghívására, meg hogy a Jóisten mennyire gondoskodik, hogy igen, én ezt az utat szántam neked, akkor halld meg, és bármilyen eszközzel, a maga finomságával, de világzaja közepette is megtalálja azt az utat, ami az ember szívéhez, meg lelkéhez vezet, hogy megmutassa magát. De véleményed szerint azért most itt a papság küszöbén állva, meg átlépve ezt a küszöböt, a fiatalokat egyrészt te hogyan látod, hogy mennyire megszólíthatóak, és mi az, amit szerinted akár a papoknak, de szerintem ez nem csak a papok feladata lenne, hanem ez a hívő ember feladata, mivel lehetne vonzóvá tenni az egyházat a fiatalok számára, hogy otthon érezzék magukat, jól érezzék magukat, legyenek közösségek.
Igen, én nagyon nem szerettem, amikor tinédzser voltam, amikor a idősebbek mondogatták, hogy a ti generációtok mennyire más, de és mivel, hogy 30 éves vagyok, a mostani 16-18 évesektől sem érzem annyira messze magamat, de azért mégis azt látom, hogy egyre inkább kevesebb időt töltenek mondjuk egymással, egyre inkább akár a telefonolónak nekünk is veszély, sőt, látom a 70-80 éves korosztályban is, hogy ugyanazt csinálják, tehát hogy tényleg nem dorgálásképp, de hogy ez az egyéni, hogy az egyén kerül előtérbe, az egoizmus, nagyon sok betegsége van szerintem a mai társadalomnak, és ezt nem azért mondom, mert hogy én annyira szociológus lennék, vagy értenék hozzá, vagy a pályám lenne, csak szimplán azt látom, hogy egyre-egyre nehezebb mondjuk lekötni a mai fiatalokat mondjuk 1 órán keresztül. Nagyon vágynak az impulzusra, az ingerre, és ez tényleg egy nagyon nehéz feladat. És sokan próbálkoznak azzal, hogy akár a templomon, vagy a misén kívüli, akár a templom területén kívüli programokat is szervezzenek, és azt gondolom, hogy kiinduló pontnak nagyon jó. Viszont ebben meg az a nehézség, hogy ha esetleg csak egy pizza partit tartunk, vagy elmegyünk fozni, és Krisztusról nincs szó, vagy hogy teljesen profán módon gondolkodunk, akkor meg igazából nem muszáj állja azt az egyház keretein belül csinálni, és valahogy ezt a kettőt összeboronálni nem tudom, hogy lehetne, de valahogy ezt kell okosan, ügyesen megoldani, én azt gondolom. Másrészt meg az internet használata is, vagy a YouTube, hogy ebbe is nagyon nehéz bölcsnek lenni, mert amit én látok, hogy muszáj az internet felületein fent lenni, különböző módon használni az egyházat, de amikor kicsit azt látom, hogy túlzottan használjuk, akkor az is a visszájára sül el. Tehát, hogy itt is valahogy a bölcsességet, hogy megtalálni, nyilván a Szentlélek is súg számunkra, és arra hallgatni, másfelől meg azok az emberek, akik kellőképpen ebbe bölcsek tudnak lenni, azoknak, hogy ezen gondolkodjanak, hogy ezeket a megfelelő hangsúlyt, az arányokat hogy lehet eltalálni.
Sok-sok minden szóba került az elmúlt percekben, a papi jelmondatodról még nem beszéltünk. Milyen jelmondatot választottál?
Igen, én Szent Mátétól választottam, mégpedig a következőt: aki elveszíti értem életét, az megtalálja azt. Egy kicsit, amikor a hivatás történetemet is mondtam, hogy nem volt azért könnyű, volt bennem egy harc, és még a szeminár ellen is azt tapasztaltam, hogy azért csak meg szeretnék házasodni, csak nem annyira vonzó a papi hivatás, de egy kicsit láttam, hogy az Isten beteljesíti ezt a szót az én életemben, amikor tudtam kockáztatni, amikor tudtam adni az életemet azzal, hogy mondjuk a szemináriumba mentem. Utána látom, hogy egyre jobban vagyok, hogy tényleg akár az imádságos környezetben lenni nagyon jó, mennyire jó minden a Szent Misén lenni és hallani az evangéliumot, mennyire jó hallani arról, hogy van az örök élet, hogy az Isten szeret, ugye erről is beszéltem, és hogy lehet, hogy a testem mondjuk sokszor, amikor kint voltam a szemináriumból, jobban ki volt szolgálva, de hogy lelkileg nem voltam olyan jól, és a szemináriumban ennek a fordítottját láttam, és hogy tényleg azt látom, hogy Krisztus adja az életet, hogyha én kockáztatok, én adom az enyémet, akkor és egy kicsit meg tudok halni, akkor abból egy nagyon, nagyon szép dolog tud fakadni. És ugyanezt talán a diakonus szentelésnél is megvalósult, hogy fogadalmat tettem az Istennek, ajándékoztam az életemet, Krisztus élete pedig elkezdett bennem működni. De ami talán még fontosabb ezeknél is, hogy ez egy meghívás és egy ígéret is számomra, hogy ezt az Isten nap mint nap kéri is, hogy próbáljak meg a testvérekért, a szolgálatban, a hívekért meghalni, képletesen mondva, és adni az életemet, és hogy akkor majd ő fogja adni az igazi életet, a világosságot, az örömet, és hogy meglátom, hogy sokkal jobb lesz, hogy tényleg egy új ember tud születni belőlem. És fontos az, hogy ez engem minden nap emlékeztessen, mert egy mindennapos harc nincs, hogy már ez egyszer megtörtént, és akkor innentől sinem vagyok, hanem hogy ezt újra és újra meg akarja valósítani bennem az Isten.
Ehhez kívánok én neked nyitottságot és alázatot, hogy egész életedben tud teljesíteni az ő akaratát. Az jutott eszembe, hogy itt sokat beszéltünk arról, hogy mennyire a saját fejünk után megyünk, és mennyire vagyunk nyitottak a Jóistenre. Hát van, aki azt tekinti csodának, ha Jóisten teljesíti az ő akaratát, van, akinek pedig az a csoda, hogyha ő egész életében teljesíteni tudja a Jóisten akaratát. Én ezt kívánom számodra, ezt az utóbbit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Mihályi Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.